Köszöntöm a szóbeszéd nézőit! Mai vendégünk Kovács László tanár úr, a Somorjai Gimnázium nyugalmazott igazgatója. Köszöntöm a stúdióban, tanár úr!
Jó napot kívánok!
Legutoljára június 4-e alkalmából járt nálunk a trianoni műsorfolyamunkban. Most tulajdonképpen egy újabb nemzeti tragédiánk, vagy egy fontos nemzeti sarokpont kerül terítékre, október 6-a az aradi 13-ak kivégzésének évfordulója, de mielőtt rátérnénk arra, hogy mi történt október 6-án, először inkább beszéljünk arról, hogy milyen események vezettek október 6-ához. Mondjuk a 48-49-es szabadságharc talán utolsó nagy csatája Temesvárnál, ahol gyakorlatilag totális vereséget szenvednek a magyar hadak. Onnan hogy jutunk el világosig, ugye augusztus 13-án?
Tulajdonképpen ott kell kezdeni, amikor a szabadságharc vége felé a kormány már Szegedre került, aztán végül is Aradra is egy rövid időre, és az összpontosítást valahol délvidéken próbálták elképzelni a seregek összpontosítását, már természetesen az orosz invázió megkezdése, sőt folyamatban volt ezt követően. És ez az összpontosítás olyan mármint a hadsereg összpontosítás olyan felemás módon sikerült, mert hát úgy kellett visszavonni a hadsereget az ország sarkába, hogy így mondjam, hogy közben az oroszokkal folyamatosan harcban is álltak, és bizony eléggé rossz állapotban volt ez a sereg már, amikor az összpontosítás végül is valamilyen módon megvalósult. Na és hát a már ekkor fölvetődött annak a kérdése, hogy katonailag tulajdonképpen tarthatatlan már ez az állapot, de még mindig reménykedtek abban, ugyanis volt egy aránylag érintetlen seregrész, ez pedig az erdélyi...
Ez a Bembe-Mapó, Bemtábornok serege?
Igen, ez egy hadtest volt.
Ez hány fő körülbelül, ez milyen ütőképessége?
Hát ezt én pontosan nem tudom megmondani, de olyan 10 000, 7 és 10 ezer közötti létszámbeli állapot volt, de ez aránylag érintetlen volt az a seregrész, és hát bár a vereséget többet szenvedett már, hát a Ságesvári, igen, már augusztusban történt, ugye, de végül is, illetve július végén, tehát végül is tulajdonképpen abban bizakodhattak még azok, akik már ekkor a katonailag úgy ítélték meg, hogy folytathatatlan a háború, mert semmiféle győzelemmel nem kecsegtet.
Bocsánat, így utólag ez volt a realitás, tehát ez volt az igazság,
igen, kimondható. Valóságosan is ez volt a helyzet, és erre jött tulajdonképpen az az állapot, illetve az a helyzet, hogy még ez az utolsó seregrész is vereséget szenvedett, és ekkor már egyértelmű volt az, hogy csak a katonai megadás lehet a kiút valamilyen módon ebből a helyzetből. Abban viszont a tisztikarnak igen nagy része, és az utolsó kormányülés is tulajdonképpen még egyfajta megegyezés alakult ki abban, hogy a célszerűség azt diktálja, a politikai célszerűségről van szó, hogy az oroszok előtt tegyék le a fegyvert, a szövetséges oroszok előtt tegyék le a fegyvert, mert hát azért attól mindenki tartott, hogy egyfajta megtorlás fog következni. Ezt úgy gondolatban természetesen ott élt mindenki tudatában. És hát, hogyha az oroszok előtt teszik le a fegyvert, akkor talán van remény arra, mint ahogy hát olyan szóbeli ígéretek nyilvánvalóan a tárgyalásokon, ezt Pöltenberg is említette, aki tagja volt ennek az első tárgyaló delegációnak.
Ők az oroszokkal tárgyaltak,
tehát Paskevicsékkel. Igen, az oroszokkal való tárgyalásokon, de egyfajta szóbeli ígéret még olyan történt a tisztek részéről, mert őket semmiféle bosszú tulajdonképpen nem vezérelte már, mint az oroszokat, és úgy gondolta a magyar hadvezetés, elsősorban hát Görgei maga is, hogyha az oroszoknak adják meg a fegyvert, akkor lehet valamilyen remény.
Meg kell gondolom, hogy jelzés értéke is volt tulajdonképpen, nem a Habsburg császári csapatok előtt teszik le a fegyvert,
nyilván,
hanem
hát ez politikai,
harmadik hatalom
ez
előtt.
Bizonyos értelemben politikai döntés volt. Hát katonai motivációja volt nyilván a magának a döntésnek, hogy le kell letenni a fegyvert, abba kell hagyni. Hát a kérdés persze az volt, hogy ez a fegyverletétel feltételekkel vagy feltételek nélkül történhet meg, és bizony a tárgyalások odáig jutottak az utolsó tárgyaláson, hogy feltételek nélkül kellett letenni.
Ez mit jelent nem a gyakorlatban?
Volt, az, hogy gyakorlatilag a magyar fél semmiféle föltételt nem szabhatott a fegyverletétellel, ami azt jelentette, hogy hát gyakorlatilag aki előtt leteszik a fegyvert, az rendelkezik velük ezt követően, és azt csinál, amit akar, foglyokként tekinti őket. Tehát az ilyen fegyverletételnél esedékes dolgokhoz semmiféle föltételt nem szabhatott a magyar fél. Hogy egy hasonlattal éljek, hát a szatmári béke, ugye a nagymajtényi fegyverletétel után a szatmári béke egészen más jellegű volt, ott békét kötöttek tulajdonképpen, itt békekötésről szó se volt.
Itt fegyverletétel ez akkor, de jóra. És nézzük meg, mi történt akkor a hadsereggel, a honvédek, a közkatonák, azok távozhattak szabadon, a tisztek voltak, akiket lefogtak, hogy nézett ki?
Nem, hát a tiszteket természetesen elkülönítették, Aradra vitték őket, akik részt vettek magában a fegyverletételben, hogy egy példát, akiket el tudtak természetesen érni. A Kazinczy Lajos esete ugye az, akit aztán később is végeztek ki, hogy ő nem volt ott a világosi fegyverletételnél a tisztikarban, tehát tulajdonképpen nem is esett ilyen értelemben fogságba, mert rögtön ugye a fegyverletétel után átadják hivatalosan a császári hatóságoknak a hadifoglyokat, tehát az egész tábornoki kard, aki elérhető volt. Voltak olyanok, akik nem is voltak a harcoló alakulatoknál, őket aztán kegyelembe részesítették, de erről majd, amikor az aradiakról leszünk szó.
Hát a aradi vértanúk között is van, aki soha nem vett részt fegyveres harcban a hazunk császári csapatok ellen.
Aki éppen akkor nem volt harcoló alakulatnál, az is kegyelemből ugye agyonlövetés volt a kegyelem tulajdonképpen, mert a halálos ítéletet rájuk is kibonták természetesen.
Tehát augusztus 13-án délután 3 órakor ugye itt tartja a Nemzeti Emlékezet, Görgeiék leteszik a fegyvert Első Miklós cár csapatai előtt. 13-a után Erdélyben voltak még valami kisebb harcok, valami gerilla megmozdulások?
Hogyne, több helyütt is, de ez annyira tarka képet mutat, hogy ezt pontosan fölmérni a történészek. Hermann Robert próbált erről egy ilyen képet adni, és ő több ilyen helyi akciót is felsorol. Én ezeket pontosan nem tudom elmondani, de mindenféleképp voltak még fegyveres összetűzések. De inkább már a helyőrségként hagyott csapatokkal tulajdonképpen. Tehát oroszok hagytak helyőrségeket a megszállt területen, és ezekkel való esetleg fegyveres konfliktusok nyilvánvalóan még 13-a után is voltak.
Mi történik augusztus 13-a és október 6-a között ebben a szűk két hónapban?
Hát Aradra viszik ugye a tisztikar nagy részét, és a honvédek nagy részét is fogolytáborokban tartják őket, és aztán megindul, hát tulajdonképpen hadifoglyokként kezelik őket, és akkor, amikor megszületik a legfelsőbb döntés ugye arról, hogy hát a hadifoglyokkal mi lesz a döntés, hogy hadbíróság elé...
Ezt kihozza meg? Ezt a császár rendeli el, Ferenc József?
Hát ez az, amire én most egész konkrétan nem... Nyilvánvaló, hogy a legfelsőbb szinten, hogy a legfelsőbb hadvezetésben születik-e meg az a rendeletszerű döntés, az egészen biztos, hogy a hadsereg vezetésében, tehát Hajnaú akkor már ugye teljhatalmú polgári vezetője is Magyarországnak, tehát nem csak katonai, de hát az, hogy hadbíróság elé állítják őket, és ítéletet hoznak fölöttük, ez nyilvánvalóan, hogy magától az udvartól indulhatott ki, hát máshonnan nem is indulhatott ki.
Persze.
Persze. De hogy a gyakorlati végrehajtása a katonai vezetés milyen rendeletek alapján valósította meg ezeket a pereket, és hogyan bonyolították, hogyan állították össze a hadbíróságokat, magukat, ez már katonai ügy volt, tehát ez a Hajnau tisztikarának az ügye volt bizonyos értelemben.
És tanár úr, mit gondol, itt 170 év táblatából ezek a perek, ezek jogilag megállták a helyüket az osztrák fél szempontjából, vagy ezek tulajdonképpen koncepciós perek, és egy ilyen bosszúállás az egyetlen céljuk?
A koncepciós pernek semmiféleképp nem lehetett őket nevezni, a bosszúállásnak viszont annál inkább. Hát maga október 6-a, a kitűzés, hogy miért október 6-a,
igen,
hogy
hát
végre az egyértelműen a bosszúnak, ugye a bécsi forradalom napjáról van szó, a második bécsi forradalom napjáról. Tehát mindenféleképp a politikai bosszú volt a fő motivációja. A pereket viszont úgy folytatták le, hogy kizárólag, illetve hát nem csak őket, de szinte kizárólag a volt császári hadseregben harcoló, már illetve katonáskodókat állították hadbíróság elé és ítélték el. Pontosan azért hazaárulással és lázadással, tehát, hogy megtagadták a császárnak tett esküjüket. Ők pedig kivétel nélkül mind arra, ez volt a jogalapja tulajdonképpen a pereknek, és aztán az enyhítések ebből eredtek, hogy valóban harcoltak-e. Aztán volt ilyen időintervallum a valatásnál, illetve hát a perek folytatásánál mindig figyelembe vették azt is tulajdonképpen az ítélethozatalkor, hogy április 14-e után, tehát ugye a trónfosztás után is aktív szerepet játszott te még. Ez némileg enyhítő körülménynek is számíthatott, mert hát tudjuk azt, hogy a halálos ítélet jóval több volt, mint amennyit végül is kivégeztek, mármint tábornokot, tehát a tisztikarból. De hát ez is egyértelműen, mindez azt bizonyítja, hogy itt egyfajta bosszúról volt tulajdonképpen szó, sőt néhány helyen még a személyes bosszú esete is fönnállt. Damjanics és Hajnau között ugye egy korábbi konfliktus, ami 48 elején alakult ki.
Ez micsoda? Bocsánat, mert erről keveset hallani.
Hát tulajdonképpen Hajnau és Damjanics, Hajnau akkor Temesváron szolgált, és hát ilyen magyar becsmérlő és egyéb kijelentéseket tett, és ez ellen ilyen függelemsértés formájában tiltakozott Damjanics, és érdekes, hogy akkor úgy oldották meg a kérdést, hogy Hajnaut az itáliai seregekhez vezényelték.
Ekkor alakul ki a brestai hiéna mellékneve Hajnaunak?
Igen, igen, hogyne. És tehát ez még a, hát nem tudom, nem én márciusban, vagy áprilisban volt 48-ban ez a konfliktus közöttük. Tehát voltak személyes, a bosszúnak egyfajta személyes indítékai. Persze. Is, hogy ezt mondjam. Nem ez volt a jellemző, természetesen itt politikai bosszúról volt alapvetően szó.
És tanár úr, mit gondol így, hogy a 48-at úgy emlegetik, mint a népek tavasza, számos országban volt akkor forradalom, hát szabadságharc talán nem is, de Franciaországban, Bécsben, ahogy említette, három is, lengyeleknél is. Perspektívába helyezve az aradi kivégzéseket, vagy az aradi ítéleteket, tulajdonképpen az összes európai nagyhatalom hasonlóan döntött volna? Tehát az ő szempontjukból ezek a függelemsértések, ezek jogilag indokoltak volt, tehát illetve a függelemsértésért járó büntetés, az jogilag indokolt volt?
Hát az ő törvényeik szerint jogilag indokolt volt, természetesen, mert megszegték az esküjüket, így értelmezték azt a császárnak tett esküjüket. Ami a megtorlást illeti, hát azért nem volt másutt ilyen jelentős megtorlás sehol, mert sehol nem is tartott ilyen hosszú ideig. Itt tulajdonképpen egy olyan háború zajlott szeptembertől, 48. szeptemberétől olyan háború zajlott, amelyet hát tulajdonképpen miután katonailag leverték, azokat, akiket a háború előidézőinek tartotta a győztes fél, hogy így mondjam, azokat meg kellett büntetni. Tehát ez Ez egy logikai rendje a dolognak, és sehol ilyen jellegű katonai, ilyen háború nem volt. De hogy milyen háború volt ez tulajdonképpen, erre hadd idézzek két mondatot, mégpedig azt a mondatot, amit Kossuth intézett egy alkalommal, így szól maga a felhívás a magyar hadsereg összes parancsnokainak. És én csak a legfontosabb részt választom ki belőle mondatot. Harcunk, melyet a Európa két elbízott hatalmassága ellen vezetünk, nem a nemzetiség, hanem a közszabadság harca az abszolutizmus ellen. Győzelmeink elődiadalai a világszabadságnak. Tehát egyfajta forradalmi hadsereg volt ez ilyen értelemben, még hogyha törvényes forradalom alapján is zajlott. Egy másik idézet is rámutat erre. Schwarzenberg azt írja Paskievicsnek egy levélben.
Bocsánat, Schwarzenberg
miniszterelnök volt akkor. Európa rebellis csőcseléke gyülekezik Kossuth zászlaja alá, mondja. Tehát a fölfogás szerint ez egy forradalmi harc volt tulajdonképpen, és ezek a tábornokok egy forradalmi hadseregnek voltak a tábornokai. Igaz ugyan, és ezt nem győzöm hangsúlyozni, hogy egy törvényes forradalom volt. A törvényes forradalom annyit jelent, hogy maga a király hagyta jóvá azokat a törvényeket, amelyek ezt a forradalmat tulajdonképpen törvényes formába öntötték, megalakult a független magyar kormány, annak volt hadügyminisztériuma. Tehát ilyen értelemben azért bizonyos értelemben a nemzetek harca is volt. De valójában ezt mind a két fél tudta, hogy itt tulajdonképpen azok, akik ezeket a forradalmi vívványokat vissza akarják vetni, azok a másik oldalon állnak, az volt az osztrák fél. És nem véletlen, hogy az orosz cárhoz fordult segítségért, ugye az osztrák hatalom. Ez a szentszövetségi szerződésből adódott, mert a szentszövetségi szerződésnek volt egy olyan kitétele, hogy Európa bármelyik országában...
Ez a Napóleon ellen létrejött.
15 után kötött szentszövetség. Hogyha Európa bármelyik országában forradalom tör ki, akkor a többi segítségére siet. Nem egészen pontosan így van megfogalmazva, de a lényeg ez. Hát így vonult a Görögország ellen, gyakorlatilag a dekabristákat Oroszországban. Csak Oroszország üzente, hogy neki nincs segítségre szüksége, tehát maga le tudja verni 25-ben a dekabrista fölkelést. Tehát ilyen értelemben ez egy forradalmi hadsereg volt mindenféleképpen, és azok a tisztek azonban, akik hát ugye a honvédsereg tisztjei lettek, azok mindenféleképpen a törvény alapján álltak, ők úgy ítélték meg, tehát a király által szentesített törvény alapján jött létre a honvédség, annak voltak a tábornokai. Hát Görgeinek egy főhadiszállásáról december 10-én még 48 Pozsonyban a Prímaspalotában adta ki ezt a nyilatkozatot. A következőket nyilatkozza, ez már Ferenc József trónra kerülése után van, mert 10-én, december 10-én. Nyilvánítja a hadsereg, hogy Magyarország függetlenségét és a nemzet alkotmányos jogait az országgyűlés és az általa megbízott kormány rendeleteihez képest védeni, őrzeni, szent kötelességének tartja. Nyilvánítja továbbá, hogy az országhoz és az alkotmányhozi hűségénél fogva minden idegen bitorlás, erőszak és megtámadás ellen kész utolsó csepp véréig védeni. Sőt, azt is nyilatkozta valaki, hogy tulajdonképpen ezt az alkotmányt védik tulajdonképpen, amikor ők harcolnak. Ez egy történészi vélemény, de mindannyian úgy gondolták már, mint a tábornokok, hogy ha egyszer az uralkodó parancsára letették az esküt a magyar alkotmányra, a polgári szabadság alkotmányára teszi hozzá, akkor ezt az alkotmányt védeniük kell magával az uralkodóval szemben is.
És ezt az érvelést nem vették figyelembe a perek során?
Egyáltalán nem. Hát ez pontosan abból indult ki az alapelv, a büntetés, hogy megszegték a királynak a esküjüket, hogy az alkotmányra tettek esküt, azt egyszerűen anulálták. Hát a Mennyánszky Lászlóval folytatott perben, ha valaki látta a Mint oldott kéve című filmet, ott ugye ezt a pert is mutatják a Sárközi regényéből készült film változatban, és ott többek között azt mondja a hadbíró, hogy minket az nem érdekel, hogy Ferdinánd jóvá hagyta ezeket a törvényeket, mert most már más uralkodó van, és az annak a törvényei érvényes.
Tanár úr, itt az előbb az imént említette Schwarzenberg herceg nevét, neki tulajdonítanak egy mondatot, ami szerintem jól szemlélteti az október 6-a körüli eseményeket. Most lehet, hogy parafrazálom egy kicsit, de valami olyasmit mondott, hogy a béke jó dolog, de előbb egy kicsit akasztunk, mondta Schwarzenberg miniszterelnök, és hát nagy hát akasztottak ez, is tulajdonképpen.
Igen, nyilvánvaló, hát elhangozhattak ilyenek Hajnaúnak jóval keményebb ilyen kijelentései, is voltak, de hát tulajdonképpen alapvetően ez a jogi állás határozta meg ezeket az ítéleteket, hogy azért találják őket hazaárulónak, felségsértőnek, mert a császárnak tett esküjüket megszegték.
Akkor most térjünk rá október 6-ára, ugye a nap eseményeire. Október 6-án Aradon kivégeznek 13 embert, és a 14-et ugye a Magyarország első miniszterelnökét, Batthyány Lajost is, 5 Budapesten. Ez az érdekes dolog, hogy a mai Szabadság téren történik ez a kivégzés. A sors fintora, vagy a történelem iróniája. De most maradjunk Aradnál, ugye azt lehet olvasni, hogy reggel 6 előtt és reggel 6 után történnek a kivégzések két csoportban. Vegyük át a nap eseményeit, miről van szó tulajdonképpen?
Tulajdonképpen arról van szó, hogy a halálos ítéleteket mikor meghozzák, akkor a halálos ítéletek meghozatalánál tulajdonképpen a végső, az utolsó mondat, hogy így mondjam, hogy golyó és por által, tehát agyonlőni vagy akasztani, vagy a kötél
mi
által.
Mi a különbség? Már vegyük ezt
a kötél által az alantasabb kivégzési módszer, tehát tulajdonképpen akiket agyonlőttek, azt kegyelemből tették valami, de így is fogalmazzák.
Tehát
meg,
ez egy ilyen katonai tiszteletadás, ha pontosan, lehet ilyen groteszken fogalmazni egy halálítélet kapcsolatban.
Na most ott Aradon ugye több halálos ítéletet hoztak. Végül is 13-at hajtottak végre 6-án, és aztán 25-én a 14-et Kazinczy Lajos, tehát a tábornoki kar tagjai közül, bár ő is csak ezredes volt, ugye, de a tábornoki kar tagja volt. Na most az, hogy kiket akasztottak és kiket, hát először a agyonlövetés az hajnalban történt, és minden esetben az agyonlövetés egyfajta kegyelem volt, ezt úgy hozták, mint záradékát tulajdonképpen. Tehát Dezsőfi Arisztidet lőtték agyon, Lázár Vilmost elsőként, Dezsőfit másodikként, Kisernőt, tulajdonképpen is Weidel Józsefet, tehát négyet hajnalban agyonlőttek, mind a négynél egyfajta indoklás volt, hogy azért részesül
tulajdonképpen kegyelemben,
mert vagy nem harcoló alakulatnál volt, és hát Schweidel pedig a osztrákok előtt, Hajnaú előtt ott volt az alakulata, ott tette le a fegyvert. Tehát ott adta meg magát a több századnyi alakulatával, tehát nem a világosi fegyverletétellen Schweidel nem vett részt, és ketten voltak olyanok, akik nem harcoló alakulatnál szolgáltak. Ez volt a kegyelem négyüknek, ezt hajnalban hajtották végre a hajnali órákban, és aztán a délelőtti órákban, a visszaemlékezések szerint olyan 9 után kezdődött az akasztásra ítéltek kivégzése.
Bocsánat, az igaz, hogy végig kellett nézniük a bajtársaik halálát, tehát sorba egyesével?
Nem is voltak kint. Uh-huh. Akiket fölakasztottak, azok nem voltak az agyonlövetésnél jelen.
És az akasztásoknál ott sorba
mentek? Akasztásoknál ott egyszerre vezényelték ki őket. Ennek vannak olyan, hát
vannak
nagyon,
ilyen
sok,
legendák.
Nagyon sok napló, meg egyéb, ugye ezt pontosan elmondja. Pöltenberg Ernő volt, akit elsőként akasztottak, és akkor, mielőtt az akasztófához kísérték, akkor tulajdonképpen elbúcsúzott az összes kitől, kivel kézfogással, kivel kitől öleléssel, és úgy ment a szakasztófához. Aztán másodikként Török Ignácot akasztották, harmadikként Láner Györgyöt. Itt Láner Györgynél azt jegyeztem meg, hogy hát akár valamit mondhatnánk is ezekről a...
Hogyne, hát szám, szinte mindegyik összkapcsolódik egy legend. Jó. Az előbb említette Kist, akit agyon lőttek Lázár róla
Vilmos, például. Hát először azt mondanám már, hogy milyen összetételű volt ez a 13. Hát magyar volt közöttük Vécsei, Nagy Sándor, Dezsőfi, Lázár, Kisernő, Török Ignác. Hazai német volt, tehát magyarországi német volt, Schweidel, Láner György és Aulich. Birodalmi, illetve osztrák-német volt Leiningen, Westerburg, Károly, Pöltenbergernő. Ez hazai szerb volt, tehát magyarországi szerb Damjanich János, és horvátországi horvát volt Knézic, csak az alakulata Magyarország területén állomásozott akkor, mikor kezdődött a forradalom. Tehát gyakorlatilag egész Közép-Európa valamilyen formában itt volt. Na most érdekes a társadalmi állásuk ezeknek a kivégzetnek. Hát ugye Vécsei arisztokrata volt, gróf volt, még hogyha aránylag vagyontalan is volt, tehát nem volt különösebben gazdag. Nagy Sándor József egy egyszerű köznemes volt, szinte teljesen vagyontalan. Dezsőfi Arisztid az nem volt arisztokrata, abból a Dezsőfi családból.
Ez nem a történelmi Dezsőfi család.
Igen.
És annak egy oldalága tulajdonképpen.
Birtokos nemes volt, Csákányban született egyébként, Kassa környékén. Lázár Vilmos egy nemes, egy magyar örmény családból való volt. Kisernő viszont olyan nemes ember volt, délvidéki nemes ember, aki dúsgazdag nemes ember volt, de nem volt arisztokrata. Török Ignác is nemes volt. Na most Weidel József, Láner György és Aulich mind három német városi polgár volt. Ugye Aulich pozsonyi volt, Láner György necpáli, azért is érdekes, mert ott van a sírja, és Necpálon született Rúz Mária Petőfinek az anyja is. Weidel József pedig Temesvár mellől egy német településről való városi polgár volt tulajdonképpen. A Leiningen-Westerburg Károly birodalmi német volt, tehát Németországból jött, csak hogy magyar felesége volt, már 44-ben honosította magát Magyarországon a felesége révén.
Tehát ő jóval a forradalom magyar
előtt. Jóval a forradalom előtt. Ő gróf volt, de hát birtok nélküli szinte. Pöltenberg Ernő pedig osztrák volt, lovag. Tehát nagyjából a lovag ugye a mi képzeteink szerint a bárói rangnak felel meg valamilyen módon. Damjanich és Knézics pedig mind a ketten katona családból, már az apjuk is határőr katona volt, tehát katona családból származtak. De hát ott tartottunk, hogy hogyan akasztották őket, ugye Pöltenberget elsőként, Török Ignácot másodikként, Láner Györgyöt harmadikként, Knézics Károlyt negyedikként, és Nagy Sándor Józsefet. A lényeg az, hogy Damjanichot nyolcadikként akasztották, és mindenkitől elbúcsúzott, és közismert volt, hogy Damjanich és Vécsei nem voltak jó viszonyban, emberileg nem voltak jó viszonyban, és mikor Vécseit 9-nek az büntetésről egyébként utolsónak vitték, nem volt már kitől elbúcsúznia, oda ment Damjanichhoz, és megcsókolta Damjanich logó kezét az akasztófán. Ezek olyan történetek, mert hát...
Ezeknek mennyire lehet hitelt adni, bocsánat, ugye számos ilyen legenda van ezzel kapcsolatban az aradi kivégzésekkel.
Ezeket följegyezték, nagyon sokat.
Hát tehát ezek kortárs följegyzésekből tudjuk ezeket, ezek szerint.
Utolsó mondani, a papjaik jegyeztek föl sokat, utolsó mondataikat följegyezték, ezek készültek a halálra, itt az a halálos ítélet korábban megvolt már a kivégzés előtt, tehát készültek a halálra, és följegyezték tulajdonképpen mindenkinek az utolsó mondatait, hogy mit mondtak, ezek a mondatok is önmagukban nagyon, nagyon érdekesek. Tulajdonképpen Pöltenberg mondta, hogy mi tulajdonképpen forradalmára a bitófa alatt váltunk. Úgy, mint ahogy...
Utalva arra, amiről itt az előbb beszélt, hogy
úgy, mint az apostolok, de ilyen a teljes mondat így hangzik, hogy az apostolok Krisztus keresztje alatt váltak igazán apostollá, mi pedig igazán forradalmára az akasztófa tövében váltunk. De hát Aulich például azt mondta, hogy én mindig csak szolgáltam, a hazámat szolgáltam. Tehát készültek tehát ilyen értelemben a halálra. Damjanisnak az utolsó mondata az volt, mi nem féltünk a haláltól. Azért nem féltünk a haláltól, mert minden pillanatban készek voltunk rá a harc közben.
Tanár úr, még órákig hallgatnám ön, de nagyon fogy a műsoridőnk, úgyhogy egyetlen záró kérdést tennék föl, és ez nem is konkrét történelmi eseményről szól inkább, hanem arról, hogy ahogy itt ön említett, tehát rendkívül nemzetiségileg már csak az aradiak között is rendkívül heterogén társaság volt tulajdonképpen, ahogy említette, magyarországi szászok, svábok, ausztriai, tehát ausztriai németek, magyarok, szerbek, horvátok. Mi az, ami ezt a heterogén közösséget tulajdonképpen a magyar szabadság zászlajára vonzotta a forradalomban?
Ez többféle összetevős. Voltak olyanok, természetesen, akik azonnal az ügy mellé álltak, amikor a hadsereg szervezése elkezdődött, ugye, tulajdonképpen. Voltak olyanok, akik olyan alakulatnál szolgáltak, ami Magyarországon állomásozott a birodalomban, és amikor arra rendelték a Magyarországon állomásozó alakulatokat a magyar kormány hadügyminisztériumának, akkor tevőlegesen például a délvidéki harcokban résztvevő Vécsei úgy kerül bele, hogy ott szolgált tulajdonképpen, és mivel az ottani alakulatok mind a magyar kormány rendelkezése alá kerültek, és a magyar kormány a szerbek ellen folytatott háborúban felhasználta őket. Tehát voltak olyanok, akik ott állomásoztak Magyarországon,
és így lettek. Kezdetben parancsot teljesítették.
Igen, így van. Hát aztán voltak olyanok, akik vétáltak voltak.
Tehát, ez mit jelent, bocsánat?
Az, hogy valamikor szolgáltak a hadseregben, de leszereltek.
Tehát nyugalmazottak
voltak. Hát Görgei is ilyen volt, ugye hadnagyként szerelt le, és amikor elkezdődik a nemzetőrség szervezése, ő azonnal jelentkezik. Dezsőfi is nyugalmazott volt. Négyen voltak olyanok, akik nyugalmazottak voltak már, és abban a pillanatban először a nemzetőrségben, mert ugye a nemzetőrség alakult meg, aztán a mozgó nemzetőrség, ami már a honvédség is. Az első 10 zászlóalj, mikor szerveződik, amik már honvéd zászlóaljak, ugye, ezekbe jelentkeznek ezek a kvételtak, tehát önkéntesként jelennek meg. Hatan vannak ilyenek összességében, akik teljesen önként vállalták azt. Na most természetesen azok, akiknek az alakulata ott volt, és így kerültek tulajdonképpen a honvédség állományába, ezek között is van különbség. Tehát van olyan Damjanics, aki önként, mikor elkezdődik a honvédseregek fölállítása, azonnal átlép a honvédséghez. A korábbi alakulatából. Tehát, de mások is vannak ilyenek. Tehát mindenféleképp azt mondhatjuk, hogy talán kettőt kivéve, aki bizonyos értelemben sodródott az eseményekkel, gyakorlatilag önként vállalták a honvédségben való harcot.
Miért? És akkor ez lenne a záró kérdésem, mert tényleg nagyon fogy az adás.
Hát tulajdonképpen ennek is nagyon sok oka lehet a személyenként is. Voltak teljesen forradalmi gondolkodásúak, Percelmór, akit ugye nem végeztek ki, tehát voltak teljesen forradalmi gondolkodásúak is. Voltak, akik úgy ítélték meg, ugye, hogy végre Magyarország olyan helyzetbe került, hogy a függetlensége, és akkor tulajdonképpen én magyar vagyok, tehát ide kell állnom. Mondjuk Mészáros Lázár esete egyértelműen ilyen volt. De voltak közöttük demokraták is, tehát igaz, hogy nem republikánus jellegű demokraták, hát Görgei ekkor hagyja el az Y-t a nevéből, és teszi oda.
Pontosít,
azt, igen. Pontosít. Tehát ha szószoros értelmében nem is voltak mindannyian forradalmak, de azt a forradalmi Magyarországot, ami márciusban létrejön, és az áprilisi törvényekkel szentesítődik, ez az új demokratikus alkotmány, ezt mindannyian elfogadták, és helyesnek tartották, ez egészen biztos. Tehát ilyen értelemben mindenki demokrata volt végül is a 13 aradi.
Tanár úr, akkor legyen ez a végszó. Nagyon szépen köszönöm, hogy elfogadta a meghívásunkat. Még tényleg ülnék itt önnel néhány órát, és hallgatnám a mondandóját a témáról, de azért az adásidőnk sajnos most már tényleg véget ért. Köszönöm szépen, hogy elfogadta a meghívásunkat. A nézőknek pedig nagyon szépen köszönjük kitüntető figyelmüket. Tartsanak velünk a legközelebb is, a viszontlátásra.